az írásos anyaghoz képest is néhány dolgot szeretnék csupán kiemelni, és abból indulnék ki, hogy Eszterházy János nem magányos hős. Eszterházy János a két világháború közötti csehszlovákiai, azon belül a szlovákiai politikai terepnek az egyik szereplője. Jó ideig nem is a főszereplője. Nagy kérdés, hogy mikor válik főszereplővé. 1936-ban, amikor Jaros Andorral együtt, a nálánál politikailag még súlyosabb Jaros Andorral együtt, Szüllő Géza árnyékában az Egyesült Magyar Pártnak a társelnöke lesz, vagy az ügyvezető elnöke lesz, vagy esetleg csak 38-ban válik főszereplővé, vagy esetleg csak akkor, amikor valóban kicsit magára marad a szlovák államon belül. Hogy milyen szerepek mi vannak Eszterházynak, ahhoz nagyon fontos az, amit Öllős László is mondott, hogy ez a Brubakeri értelmezés szerint lássuk ezt a triadikus viszonyrendszert, annál is inkább, mert a szlovákiai magyar politikának, a csehszlovákiai magyar politikának van egy sajátossága, hogy az anyaország, a rokon állam, ahogy az angol irodalom mondja, a kin state, az nem marad meg a Duna másik oldalán, hanem az hatékonyan, folyamatosan jelen van a csehszlovákiai magyar politikában, instrukciók formájában, utasítások formájában, folyamatos viták formájában. Tehát Magyarország a kisebbségi magyar politikát eredendően napi szinten befolyásolja. A másik oldalon sem olyan egyszerű a helyzet, mint ahogy Brubaker azt leírja, mert itt egy kettős domicil állam van. Van egy Prága központú Csehszlovákia, és van egy autonómia törekvésekben megragadható, egyre szuverénebb, egyre önjáróbb szlovák politika is. Tehát Eszterházynak folyamatosan Prága felé kellett nézni, Pozsony felé, és időnként Bánovce felé kellett nézni, időnként meg Zsolna felé kellett nézni. Tehát Eszterházy Jánosnak talán az első komoly megkülönböztető sajátossága, hogy ő ezt a többes szerepet eléggé tudatosan tudta vállalni, és magában egymás mellé tudta helyezni. Azután természetesen fontos szerep az is, hogy Eszterházy átérezte annak a korabeli 750 ezer fős magyar közösségnek a sajátos helyzetét is. Mi 21. századi történészek időnként sajnálkozva szoktuk mondani, hogy sérelmi, graváminális politikát folytattak, hogy csak sírtak, keseregtek, panaszkodtak. De lássuk be, hogy ennek a kisebbségi politizálásnak az egyik legéletszerűbb megmozdulása az volt, hogy a sérelmeket össze kellett gyűjteni. Ma úgy mondanánk, hogy árnyék jelentéseket kell készíteni. Ugye ma is divatos dolog, hogy Brüsszelbe rohangálnak különböző civil szervezetek az árnyék jelentéseikkel, és megpróbálják a kormányzati jelentéseket fölülírni. Hát körülbelül ilyen funkciója, többek között ilyen funkciója is volt a kisebbségi panaszbeadványoknak, a kisebbségi sérelmi memorandumoknak. És Eszterházy nagyon ügyesen tudta ezt használni, különösen parlamenti képviselőként, amikor memorandumokkal, majdnem úgy, mint Durai Miklós a 70-es, 80-as években, minden nap egy memorandum, ugye, és közben meg parlamenti képviselőként a legitimitásával megerősítve ezeket a dolgokat a legmagasabb rendű politika asztalára tudta letenni. Tehát Eszterházy Beneshez és Milan Hodzsához egyaránt ezeket a dokumentumokat úgy vitte el, mint reprezentatív politikai reakciókat. A kisebbségi önszerveződés persze számtalan más területen is volt, és ez a gróf, ez az arisztokrata politikus nagyon gyorsan modern kisebbségpolitikussá vált. Ma, amikor Csáki Pál mondjuk egy nap meg tud tenni 1200 kilométert autóval, Eszterházy esetében ez jóval összetettebb dolog volt, nem lehetett egy nap végig száguldozni, de ezzel együtt az ő rendszeres alapszervezeteket fölkereső tájoló politikája, az egy nagyon modern jelenség volt, mert így folyamatosan, napi szinten kapcsolatot tudott tartani a kisebbségi közösséggel. Ami időnként már gyanús is volt, hogy mit mászkál ennyit ebben az országban, de ő ezt nagyon jól összetudta hangolni a magasrendű prágai Radzsini politikával, azzal, hogy a legutolsó kis magyar vagy német vagy szlovák alapszervezetéhez is elment. És ez a negyedik, vagy a további sajátosság, hogy Eszterházy Szlovákia multietnikus jellegét soha nem keverte össze a magyar felvidéknek az utópiájával. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen országban dolgozik, és ezért az őslakos koncepciója, meg később a kisebbségi blokkpolitikája, meg a katolikus blokkpolitikája ezt az összetett Szlovákiát próbálta valamilyen formában egy politikai képletbe megragadhatóvá tenni. És persze tisztában volt a kisebbségi helyzetnek a kényszer jellegével is, az, hogy ezt a többség, vagy a kisebbségnek, a magyar kisebbségnek a többsége folyamatosan a két világháború között még egy kényszerhelyzetként élte meg, de ugyanakkor megpróbálta a kisebbségi helyzetnek az adottságait programszerűvé is tenni. Hát ezek igazából bevezető gondolatok, és elnézést kérek, hogy ilyen hosszúra sikerültek. Ez az ország, ahol Esterházy János élt. Meglepő módon kárpátalja a kérdése, annyira nem foglalkoztatta őt, ez egy külön sajátosság, egészen biztosan érdemes lesz egyszer megnézni Esterházynak és Kárpátaljának a viszonyát. Minden esetre tény és való, hogy jól érzékelte, hogy egy összetett államban műveli a kisebbségpolitikát. Milyen alternatívái voltak a kisebbségpolitikának a két világháború között? Hát volt egy aktivista alternatíva, arról most nem beszélünk, Simon Attilának nemrég jelent meg egy pompás könyve, monográfiája, meg fog jelenni egy pompás könyve az aktivista politizálásról. Az ellenzéki politikának ugye szintén több szakasza vagy többféle formája van. Hát ebben Szüllő Géza, akit szintén nem nagyon becsülünk kellőképpen. Szüllő Géza erősebb, koncepciózusabb és azt mondhatnánk ideologikusabb szereplője a kisebbségi magyar politikának, mint Esterházy János, meg a többieknél is. Szüllő az abszolút negatív ellenzéki politikának a képviselője, miközben folyamatosan hangoztatja, hogy ő lojális állampolgár a Csehszlovákiának, de a lojalitásba belefér, hogy mindent elkövet azért, hogy ez az állapot, ez a centralizált csehszlovák állam, ez nem maradjon fönt. Destruálom magát az államot, írja Szüllő Géza, hogy ezáltal a leválás könnyebb legyen. Tehát ő nyíltan vállalja a revizionizmust, feléleztem a szlovákok nemzeti érzését, legalábbis megpróbálja feléleszteni. Ez a kisebbségi politikus mindig kicsit többet gondol magáról. A nemzeti gondolatát, de ezeket a dolgokat nem mondhatom nyíltan, stb. A másik alternatíva az, amikor a kisebbségi sérelmi politikát megpróbálja összhangba hozni a magyar revíziós, a magyar külpolitika revíziós irányával, és itt megpróbál tulajdonképpen egy termékeny összjátékot kialakítani, és azt mondja, hogy úgysem én döntöm el a helyzetet. Én csak dokumentálom a helyzetet, és hogyha a magyar revíziós politika el tud jutni oda, hogy a nemzetközi támogatással győzelemre jut, akkor én hozzájárultam a revíziós politikához. Ez részben Esterházy pozíciója is, de Esterházy pozíciójában van egy harmadik szerep, és erre szeretném fölhívni az előadásommal a figyelmet. Külön szerepet kapott benne a szlovák és a kisebbségi magyar autonómia törekvéseknek az összehangolása. Esterházy soha nem gondolkodott külön magyar autonómiában, és ez nem azért van, mert hogy ő annyira internacionális lett volna, hanem azért, mert a szlovák autonómia gondolat megfogható gondolat volt, annak volt egy konkrét tartalma, programja, és volt egy politikai bázisa, a szlovák néppárt. És ennek a szlovák néppártnak az autonómia törekvései között végig, 1938-ig egyre szűkülő dimenzióban, de volt egy magyar irányzat is. A szlovák autonómia törekvéseknek természetesen volt egy csehszlovák orientációja, Csehszlovákián belüli szlovák autonómia, volt egy lengyel irányzata, és a végén a győztes irányzat, a német irányzat, amely ugye ezt az autonómiát nagyhatalmi eszközökkel meg is tudja támogatni, és meg is tudja erősíteni egészen a függetlenségig. Esterházy tehát ebben a autonómia koncepcióban megpróbálta a kisebbségi magyar autonómia igényeket összehangolni a szlovák tartományi és nemzeti autonómia gondolattal, és amikor 38-ban megfogalmazódott az első olyan teljes program, a 81 pontos beadványa az Egyesült Magyar Pártnak, akkor azt Jaros Andor jegyzi, nem Esterházy. Esterházy is aláírja, de Jaros az, aki ezt a szöveget összeszerkeszti és megcsinálja, úgy, ahogy azt Angyal Péla annak idején már nagyon szépen elemezte és bemutatta. A szlovák autonómia törekvéseknek az önfejlődése megér egy percet, hogy miként szakad le arról a magyar revíziós gondolatról, arról az integrális magyar revíziós gondolatról, amely kezdettől fogva egész végig tulajdonképpen föntartotta azt az igényt, hogy minden térjen vissza a Szent Istváni korona alá, tehát az egész Felvidék, az egész kárpátaljai rész, és természetesen ez csak úgy történhet meg, hogyha maguk a nem magyar népei a Szent István koronának is önként jelentkeznek a visszatérésre. A szlovák autonómiának, tehát a magyar revíziós politikában ez a funkciója lett volna, és hát ez a funkciója, lássuk be, a két világháború között szép lassan elkopott. A szlovákok részéről ez a magyar igényű autonómia gondolat előbb gyöngült, majd a Tuka-per után tulajdonképpen történetileg kimúlt. 1929 után a szlovák autonómiának nincs érdemi magyar tartalma, ezzel együtt nagyhatalmilag, hiszen Lengyelország is a magyar autonómia, magyar verziót támogatja, Németország, Hitler is ezt kínálja föl, támadjátok meg Csehszlovákiát katonailag, és tiétek az egész Felvidék. Ilyen egyszerű a hitleri képlet. Magyarország ezt azonban éppen azért, mert folyamatosan látta, hogy nincs a szlovák autonómia gondolat magyar változata mögött már érdemi társadalmi politikai támogatás, nem merte vállalni. Nem csak katonailag volt gyenge Csehszlovákiával szemben Magyarország, hanem belátta annak a hatalmas kockázatát, és Kánya belátta a kockázatát egy magyar kezdeményezésnek, egy háborús konfliktus magyar kezdeményezésének. Ilyen értelemben úgy gondolom, hogy Eszterházy szerepe, külön szerepe a két világháború között, többek között itt ragadható meg a legjobban, hogy a szlovák néppárt és az Egyesült Magyar Pártnak a viszonyának az alakításában Szüllőhöz, Jaroshoz, vagy Szent Iványhoz képest ő sokkal inkább többlet érdekelt. Ő úgy gondolja, Molnár Imre által emlegetett vízióinak a jegyében, hogy a szlovák autonómia még vissza tud hozni egy olyan soha nem volt állapotot, amikor a szlovák és a magyar és a rutén nemzet, meg az itt élő németek egymás kebelére tudnak borulni, és tulajdonképpen a nagyhatalmak beavatkozása nélkül helyreállhat valamilyen idillikus 18 előtti kép. Eszterházy azt gondolom, hogy nem volt sohasem olyan naív, hogy ő ugyan azt ne látta volna, amit a prágai meg a pozsonyi követségek konzulátusok jelentettek, hogy a szlovákok már nem kívánnak részt venni egy ilyen szerepben, de ő mindent elkövetett az utolsó percig, hogy ez az optimális verzió valamilyen formában megvalósuljon. A prágai tárgyalásaiban a szlovák autonómia ügye sem Kistapolcsányban, a Benessel folytatott 3-4 tárgyalásánál, sem a Hodzsa tárgyalásokon ez érdemben nem merült föl. A központi kormányzat Szlovákiával, a szlovák néppárttal tárgyalta a szlovák autonómiáról, a magyarokkal a szlovák autonómiáról nem tárgyalt, tárgyalt arról, hogy milyen kulturális autonómia igénye van az Egyesült Magyar Pártnak, és hogy ezt a kettőt hogyan lehet egyeztetni. Tehát a Hodzsa tárgyalásokon fölmerül az autonómia kérdése. Azt gondolom, hogy az igazán fontos többletadalék az Eszterházy és Tiszó viszonyának a megvilágítása. Eszterházy, vagy Tiszó azért érdekes számunkra, mert Linka örököse potenciálisan. Azért érdekes számunkra, mert ugyan elkötelezetten csehszlovák barát, tehát ő Csehszlovákián belül szerette volna a szlovák autonómiát megvalósítani, de pontosan érzékeltet a szlovák néppárti politikusok között, Szidorral együtt pontosan érzékelte, hogy a szlovák autonómia ügye az egy nemzetközi ügy. Azt nem lehet nemzetközi háttér, nagyhatalmi közreműködés nélkül megvalósítani, tehát számára ezért nagyon fontos volt az, hogy a magyarok felé folyamatosan tisztázza a változó feltételeket. Milyen feltételek mellett lennének egyáltalán a szlovákok egy meghatározott pillanatban, nagyhatalmi konfliktusok keretében Magyarország mellett dönteni és Magyarország keretei között megvalósítani a szlovák autonómiát. Ezek a Tiszó tárgyalások aztán 1937 márciusában először Bánban, ott a plébánián valósultak meg, majd Budapesten találkoztak Eszterházyval, majd pedig a zsolnai, tehát az 1938-as végjátékban elő Prágában, amikor a kisebbségi, tehát a szudétanémet, szlovák és a magyar fél ült le, majd pedig Zsolnán előtte szintén a báni plébánián. Tehát összesen 5-6 olyan alkalmat tudunk dokumentálni, sajnálatos módon csak rendőrségi jelentések alapján, nem megbízható rendőrségi jelentések alapján, amikor ezek a tárgyalások a Szlovák Néppárt, Tiszó és Eszterházy között zajlottak, és hát mind a ketten tulajdonképpen cinkelt lapokkal játszottak. Tehát Eszterházy a magyar budapesti kormány utasításai szerint próbált tárgyalni, Tiszó pedig folyamatosan érzékeltetni kívánta, hogy nem akarja elkötelezni magát a magyar verzió mellett. Amikor nagyon meg lett szorongatva 1938. augusztusában, akkor az emlékezetes három feltételes autonómia levelét Varson keresztül küldte el Budapestre, egy költségvetési kvótát, tehát hogy egy arányos költségvetési részesedést kívánt a magyar államból a szlovák autonómia, egy teljes jogú szlovák parlamentet és egy teljes jogú szlovák közigazgatást és kormányt. Tehát egy gyakorlatilag egy majdnem föderatív státuszt követelt volna Tiszó 1938. augusztusában. A térkép az csupán illusztráció, de jelzi a tétet. Tehát mindenki pontosan tudta, hogy a magyar-szlovák autonómia vitában, Tiszó és Eszterházy vitájában a tét az, hogy Szlovákia területe együtt marad, vagy a magyar verzió, a magyar forgatókönyv eleve le fogja választani Szlovákiáról a magyar többségű területeket. És Eszterházy nyilvánvalóan nem képviselhette azt, hogy teljesen meggyőző módon, hogy a magyar területek részei maradnak az autonóm Szlovákiának. Ezzel együtt mind a ketten egymást hitegették. Tiszó azt, hogy igen, továbbra is a magyar forgatókönyv az egyik legfontosabb forgatókönyv. Eszterházy pedig azt mondta, hogy amennyiben ez a forgatókönyv úgy valósul meg, ahogy azt a budapesti kormányzat elképzeli, akkor Szlovákia együtt maradhat. De ez mind a két részről tulajdonképpen ez egy árnyékbeszéd volt, és nem a valóságot tükrözte. Befejezésül nézzük meg azt, hogy Eszterházy a szlovák autonómia és a bécsi döntés összefüggéseiben körülbelül milyen szerepet vállalhatott magára. Azt tudjuk, hogy a körülbelül 1938. augusztus közepétől, de különösen a kieli tárgyalásokat követően, amikor a magyar hivatalos kormányzat bejelentette, hogy nem hajlandó a Csehszlovákia elleni agresszió úttörőjeként megtámadni Csehszlovákiát. Ezt megelőzően a budapesti miniszterelnökségen a kisebbségi magyar pártvezetők közül Szüllő is és Eszterházy is kifejtették a véleményüket, hogy egy háborús konfliktus gyakorlatilag kockáztatna bármilyen revíziós sikert Csehszlovákiával szemben. Ők úgy gondolták, hogy egy háborús kockázat árán nem lehet megtartható revíziós sikert megcélozni. Tehát a kisebbség megtette maga dolgát, jelezte, hogy a háborús konfliktusnak több a kockázata, mint az előnye. Nem ez döntötte el, hogy Magyarország megtámadja vagy nem támadja meg Csehszlovákiát, de fontos, dokumentálható, hogy a kisebbségi magyar pártok vezetői a háborús kockázatot túlságosan nagynak, és az elnyerhető sikereket pedig megtarthatatlannak mondták. A másik fontos pozíciója Eszterházynak, hogy a bécsi döntést megelőzően, amikor a lengyel közvetítést a római útját vállalja, és megpróbálja az etnikai revíziót, már rég szó nincs arról, hogy az egész autonóm Szlovákia Magyarországhoz kerüljön, az etnikai revíziónál az optimumot kiharcolni, tehát az optimumba beleértve még esetleg Pozsonyt és a Nyitra vidékét is. Eszterházy természetesen történeti érvekkel argumentál, de ő is pontosan tudja, hogy milyen kockázatai vannak egy olyan etnikai határvonalnak, ahol új sérelmek születnek. Ezt jól dokumentálható Eszterházy 1939 és 44 közötti megszólalásaiból, hogy ő tulajdonképpen a surányi, a komjáti és a kassa környéki szlovák többségű településeknek a Magyarországhoz csatolását fölöslegesnek tartottam. Mondhatnák azt is, hogy elhibázottnak tartottam, mert ezzel tulajdonképpen a magyar-szlovák új határ, egy új sérelmi, új szlovák irredenta forrásává lett. Befejezésül tehát azt mondhatjuk, hogy Eszterházy és az Egyesült Magyar Párt vezetése a magyar kormánnyal összhangban a háborús alternatívát nem támogatta, és törekedett arra, a sokak által, többek között Bethlen István által is megfogalmazott békés revízióra. Tehát a nagyhatalmak, az összes érdemi európai nagyhatalom által támogatott békés revízióra, hogy ez nem sikerült, az természetesen nem Esterházy Jánoson múlott. Köszönöm szépen a figyelmet!